Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külésbe, földi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
És kezdünk is. Fájdalmas válságprogramot ígért a kormányfőjelölt. Bajnai Gordon szerint érdekelni fog minden családot, de lesz eredménye. Váratlanul eladta MOL részvényeit az OMV, egy bizonytalan tulajdonosi hátterű orosz olajcég a vevő. Nem kap állami segítséget a Chrysler és a General Motors, utóbbi vezérigazgatóját is azonnal lemondatták.
És Ocskai Gábor heveny szívelégtelenség miatt halt meg, emlékét a csapat neve is őrzi majd.
Fájdalmas és nagy áldozatot követelő programot ígért Bajnai Gordon első miniszterelnök jelölti sajtótájékoztatóján délelőtt. Bajnai szerint Magyarországnak nincs vesztegetni való ideje, minél hamarabb el kell kezdeni a válságkezelést. A híradó információi szerint már készül az új kormányprogram. Úgy tudjuk, felmerült, hogy megszűnne a szocpol és a gázár kompenzáció, befagyasztanák a családi pótlékot és a szociális juttatások egy részét. Nem lenne 13. havi juttatásuk az új nyugdíjasoknak, és 65 évre emelnék a korhatárt.
Késlekedés nélkül azonnal cselekedni kell.
Határozott, gyökeres változásokat ígért a miniszterelnök jelölt, de ennél többet egyelőre nem mondott. Kiszivárgott hírek szerint megszűnhet a szocpol, a távhő és gázár kompenzáció, éppen úgy, mint a lakásvásárláshoz felvett forinthitel kamat támogatása. A gyed a gyerek egy éves koráig járna, a mostani kettő év helyett. Befagyasztanák a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot, vagyis nem nőhetnének az ehhez kötött szociális juttatások sem. Elvennék az újonnan nyugdíjba menőktől a 13. havi juttatást, és a nyugdíjkorhatárt 65 évre emelnék.
Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, érinteni fog minden magyar embert. De őszintén hiszek abban, és azért őszintén mondom önöknek, meg lesz az eredménye.
Ennek tudatában történt a szavazás.
Az MSZP frakcióvezetője Bajnai Gordon meghallgatása után azt mondta, 600 milliárdot kell lefaragni a költségvetés kiadásaiból. A programot a Gyurcsány kormány másfél hónapja már elutasította. Úgy tudjuk, a leendő kormányfőstábja még finomít rajta.
Arra számítunk, hogy...
Bajnai Gordon először az üzleti világban futott be gyors karriert. A diploma megszerzése után a Kreditum pénzügyi tanácsadó cégnél Gyurcsány Ferenc munkatársa volt, majd később a Eurocorp Kft-nél dolgoztak együtt. 2000-ben a Wallis vezérigazgatója lett. 2006-tól vállalt politikai posztot, kormánybiztos, majd miniszter lett. Bajnai Gordon akkor kapta a legélesebb bírálatokat, amikor a Wallis vezetőjeként a Hajdúbét felszámolását irányította. A libatenyésztők szerint mintegy 5000 termelő csaknem 6 milliárdos kárából alig 100 millió forint érült meg. Üzleti kapcsolat fűzte Kóka Jánoshoz, az SZDSZ frakcióvezetőjéhez is. Több mint 10 évvel ezelőtt a Bajnai által irányított Wallis társult Kóka Jánossal az Elender informatikai cég visszavásárlására.
Bajnai Gordon azzal a feltétellel vállalja a miniszterelnökséget, hogy a kormány többséghez elegendő számú szocialista és szabaddemokrata képviselő aláír egy nyilatkozatot arról, hogy támogatja a programját. Egy szabaddemokrata már szólt, hogy nem írja alá nyilatkozatot, a Fidesz pedig már ma jelezte, hogy nem tárgyal Bajnaival, mert nem tartja legitimnek.
Orbán Viktor nem akart beszélni Bajnai Gordonról.
Megírtuk a közleményt és kiadjuk. Még ma délután.
Kiadták, és később a Fidesz frakció vezetője fel is olvasta.
Bajnai Gordon soha senki semmire nem választotta meg. Néhány levitézlet politikus és két bukott párt paktuma nem helyettesítheti sok millió magyar választó döntését.
A Fidesz szerint a szocialisták és a szabaddemokraták olyan új miniszterelnök jelöltet találtak, aki aktívan részt vett az elmúlt három év semmittevésében. Ezért semmiképp nem tárgyalnak majd az új kormánnyal.
Tisztességes demokratát.
Gyurcsány Ferenc viszont megvédte jelöltjét. Azt mondta, továbbra is küzdenek majd a megfélemlítésre épülő ellenzéki politika ellen.
Olyan tisztességes demokratát ajánlunk a Magyar Országgyűlésnek, aki nem abból kíván meg előnyt faragni, hogy megpróbálja a választókat a orruknál fogva vezetni, hanem arról beszél, hogy mire van szüksége Magyarországnak.
Ez egy nagyon nehéz dilemma volt.
Az SDS szerint szakértői kormány kell az országnak. Fodor Gábor szerint minél hamarabb, többek között ezért is támogatták Bajnait.
Mi nem kívánunk koalíciót kötni, nem kívánunk koalíciós kormányban részt venni, mert a döntéseinket nem az motiválja, hogy minisztereket vagy államtitkárokat adjunk, hanem az, hogy álljunk oda egy program mögé, amely most segíthet az országnak.
A programra kíváncsi a Demokrata Fórum is.
A Magyar Demokrata Fórum az előrehozott választások pártján áll, ugyanakkor tudomásul veszük, ha a magyar parlament több mint 200 képviselője más közjogi megoldást javasol.
Dávid Ibolya azt kérte Bajnai Gordontól, hogy minél hamarabb közölje terveit.
Reggel gyengült a forint, nyitás után 309 forintot is kértek egy euróért. Később tovább gyengült, ez azonban már nem a belpolitikai helyzet hatása, napközben ismét leminősítette Magyarországot a Standard & Poor's. A bejelentés után a forint zuhanni kezdett, az euró árfolyama délután 311 forint fölé emelkedett. Közben egyre több közgazdász látja úgy, hogy a tavalyi IMF hitel után jövőre újabbra lesz szüksége az országnak.
De hál' Istennek ezt a pénzt ezt nem költjük el. Ez a pénz, ez egy biztonsági folyosó.
Október végén az IMF hitel bejelentésekor a miniszterelnök még azt mondta, a több mint 12 milliárd eurós kölcsön csak tartalék lesz.
Ez egy pénzügyi válságban alkalmazott intézkedés.
Egy héttel később kiderült, a pénzből 600 milliárd forintot a magyarországi bankmentőcsomagra fordít a kormány. A hitel több mint harmadát, 5 milliárd eurót még aznap lehívtak, a pénz többsége most is a Magyar Nemzeti Bank számláján van. A múlt héten pedig egy újabb, 2,5 milliárd eurós részlethez való hozzájutást engedélyezett a valuta alap.
Szükség van egy újabb megállapodásra a nemzetközi valuta alappal.
5 hónappal az IMF hitel felvétele után egyre többen vannak, akik szerint a gyenge gazdaság miatt jövőre újabb kölcsönre lesz szükség.
Mennyiségileg ez a pénz valószínűleg elég arra, hogy egy évig kihúzzuk. De politikailag és a bizalom erősítés szempontjából nagyon fontos lenne, hogy akármilyen kormány lesz is szeptember-novemberben, az már kezdjen el tárgyalni egy újabb csomagról.
Kopics György, a költségvetési tanács elnöke pedig azt mondta, a válságban a piaci forrásokat a nemzetközi szervezetek hiteleivel kell helyettesíteni. Így szerinte valószínűleg elkerülhetetlen lesz egy második IMF csomag. A Standard & Poor's korábbi előrejelzésének megfelelően rontott Magyarország hitelbesorolásán. A leminősítés hírére a reggel óta folyamatosan gyengülő forint árfolyama délután 312 forint fölé emelkedett az euróhoz képest.
A Süddeutsche Zeitung szerint Magyarország egyre mélyebbre süllyed a válságban, ezért új választásokra van szükség. Még akkor is, ha a Fidesz elsöprő győzelmet arat. A német liberális napilap szerint választásokat csak ősszel lehet tartani, addig az egymással szemben ellenséges táboroknak közös munkaalapot kell találniuk az ország érdekében. A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung arról ír, hogy az SDS-nek és az MDF-nek kell tartania az előrehozott választásoktól, mert a közvéleménykutatások szerint nem érnék el a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt. Az OMV váratlanul eladta a MOL-ban lévő teljes részesedését, az osztrák olajipari cég 21,2%-os tulajdon részét az orosz Surgut Neftegaz vette meg. Az orosz vállalat 1,4 milliárd eurót fizetett, ami azt jelenti, hogy részvényenként több mint 19 ezer forintot adott egy MOL részvényért, miközben a papír pénteken 9.940 forinton zárt a tőzsdén. A MOL árfolyama a hírre ma emelkedett.
Vezető hírként szerepel a MOL részvények megszerzése az orosz cég honlapján, amelyről nem sokat tudni. A Surgut Neftegaz az orosz államhoz közeli vállalat, de tulajdonosi szerkezete nem átlátható. A részvények 40%-áról például nem tudni, kinek a kezében van. Elemzők szerint Putyin lehet a tulaj. Ők vették meg az ÖMV-től a MOL részvényeket. Az ÖMV-nek már 21,2%-os részesedése volt. Azt tervezték, hogy létrehozzák Közép-Európa legnagyobb olajcégét, vagyis további részvényeket vesznek. De ezt a MOL igazgatósága is ellenezte, végül pedig Brüsszel nem engedte. Féltek, hogy sérül a piaci verseny. Az ÖMV ezért szállt ki. Az oroszok ügyeibe viszont nem szólhat bele az Európai Bizottság. Ettől tart néhány elemző is.
Jövőben felvásárlási ajánlat érkezhet az orosz, új orosz tulajdonostól, tehát amit a tavalyi évben az ÖMV-től láttunk, egyfajta harcot a MOL-ért, az most majd legközelebb nem tudjuk pontosan mikor, de valószínűleg legközelebb Oroszországból fog érkezni.
A másik vélemény viszont az, hogy a pénzügyi befektetés előnyös Magyarországnak is, hiszen az olajimport legnagyobb része Oroszországból származik. A MOL a sajtóból tudta meg a hírt, nem nyilatkoznak. Egy közleményben annyit írtak, hogy a pénzügyi tranzakciót nem kommentálják, és még azt, hogy a cég továbbra is saját stratégiáját folytatja, vagyis a cél a növekedésben érintett felek érdekvédelme. Az OMV 1,4 milliárd euróért adta el a részesedést, vagyis részvényenként több mint 19 ezer forintért. Ez kétszer annyi, mint amennyivel pénteken zártak a részvények.
Drágulnak szerdától az üzemanyagok, a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is 6 forinttal emeli a MOL. Így 1 liter 95-ös benzinért átlagosan 264, a gázolajért pedig 259 forintot kell majd fizetni. A kutaknál azonban akár 20 forintos árkülönbség is lehet. Közelebb került a csődhöz a General Motors és a Chrysler. Nem fogadta el a két autóipari koncern válságterveit az a munkacsoport, amelyet Barack Obama elnök hozott létre több milliárd dolláros állami támogatási kérelmük elbírálására. Rick Wagonert, a General Motors vezérigazgatóját lemondatták, a koncern működését csak a következő két hónapra biztosítja a kormány. Ez alatt új átalakítási tervet kell kidolgoznia. A Chrysler egy hónapot kapott arra, hogy szövetséget kössön az olasz Fiattal. Ha ez nem teljesül, Washington magára hagyja a céget, amelyre a teljes kiárusítás vár. Barack Obama elnök magyar idő szerint délután 5 órakor jelentette be kormányának döntését. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
Túl kevésnek találta mind a General Motors, mind a Chrysler cégeknél az elmúlt hónapokban kidolgozott reformokat az elnök, ezért hát mostantól nem bízza rájuk a továbbiakat. Ezzel tulajdonképpen a mostani amerikai kormány jobban szól bele magáncégek döntéseibe, mint eddig bármelyik amerikai kormány a 30-as évek óta. Ezért normális időkben Obamát nagyon sok kritika érni, de ugye most nem élünk normális időket, és nem engedheti meg magának az elnök, hogy még egyszer most az AIG biztosítótársaság bónuszai körüli botrány után még egyszer úgy tűnjön, hogy számolatlanul szórja az állampénzét bukott menedzserek kezébe.
Újabb álmokfutó lövöldözött az Egyesült Államokban. Egy férfi berontott egy észak-karolinai nyugdíjas otthonba, és tüzet nyitott az ott lévőkre. A támadásban 8-an meghaltak, és többen megsebesültek. A fegyverest őrizetbe vették.
Álmokfutás sokkolja az amerikaiakat. Ezúttal egy időseket ellátó szanatóriumnál fogott esztelen vérengzésbe egy férfi, egy kis észak-karolinai településen, az 1800 lakosú Kertichben. A férfi reggel érkezett az épülethez, előbb kint kezdett lövöldözni, majd pedig a szobákban. A támadó 11 ember talált el, ebből 8 halálos volt, 7 idős beteg és egy ápolónő meghalt. Összegezte a szomorú statisztikát a helyi rendőrfőnök. A vérengzésnek egy rendőr vetett véget. A tűzharcban ő is és a támadó is megsebesült. A gyanúsított már őrizetben van, 8 rendbeli gyilkosságért és egy rendőr megtámadásáért várható vádemelés ellene, közölte a kirendelt ügyvéd. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az álmokfutást. A férfi elvált felesége szerint volt férje több rokonoknak is azt mondta, hogy rákos és hosszabb útra készül. Hát igen, hajlamos volt az erőszakra. Szörnyen hangzik, de kitelt tőle, hogy ilyesmit tegyen, mondta az álmokfutó volt felesége. Csak márciusban ez már a második lövöldözés volt az Egyesült Államokban. 3 hete egy férfi 4 alabamai helyszínen lövöldözött, előbb családtagjait ölte meg, majd idegeneket. 10 emberrel végzett, mielőtt öngyilkos lett.
8 órán át tartó ostrom után a pakisztáni elitalakulatok visszafoglalták azt a rendőrakadémiát Lahorban, amelyet reggel támadtak meg egyelőre ismeretlen fegyveresek. Az iszlamábádi belügyminisztérium szerint a heves tűzharcban összesen 14-en haltak meg. Az akcióért az a muszlim szélsőségeseket okolják. Alig egy hónapja szintén Lahorban fegyveresek támadtak a Sri Lankai kriket válogatottra. Akkor 7-en haltak meg.
Ezek már az összecsapás utolsó pillanatai. 8 órán át tartott a Lahore melletti rendőrakadémia ostroma. Végül a rohamcsapatok alig negyed óra alatt elfoglalták az épület együttest. 4 fegyveressel végeztek, 3-at pedig élve sikerült elfogniuk. Ez pedig már a sikeres akció utáni ünneplés. Megrohamoztuk az épületet, ellenőrzésünk alá vontuk az egész akadémiát. Számba vesszük a veszteségeket és felmérjük a károkat. Már nincsenek bent túszok, és most már senki sincs veszélyben. jelentette be az ostrom végét az akciót irányító tábornok. Ezek a képek már a harcok után készültek az akadémiában. A nyomok alapján az látszik, hogy a terroristák jó előre eltervezhették az akciót. Négy oldalról egyszerre támadtak. Kézigránátokat dobtak át a kerítésen, majd berontottak és válogatás nélkül lőni kezdtek a rendőrökre. Ez a rendőr órákat töltött az ostromlott épületben, azt mondja, kúszva haladtak szobáról szobára, miközben röpködtek a golyók a fejük fölött. A támadásban csaknem 100-an megsérültek, az akadémia hallgatói közül 8-an haltak meg. A pakisztáni belügyminisztérium szerint az országot destabilizáló muszlim szélsőségesek hajtották végre a támadást. Mondtam a többieknek, hogy meneküljenek. Ott maradtam egyedül, és lőttem mindenre, ami mozgott. Kész csoda, hogy túléltem, mondja ez a rendőr. Alig egy hónappal ezelőtt, szintén Lahorban fegyveresek támadtak a Sri Lankai kriket válogatott tagjaira. Akkor egy civil és 6 rendőr halt meg, a támadók pedig elmenekültek.
Vissza akarja adni Nobel-békedíját, és Lengyelországot is kész elhagyni Lech Walesa, mert újabb könyv jelent meg, amelyben azzal vádolják, hogy együttműködött a kommunista titkos rendőrséggel. Walesa elsírta magát a tévéstúdióban, amikor erről beszélt. Ő volt Lengyelország első rendszerváltás utáni elnöke. 2000-ben már kiderült, hogy a titkos rendőrség több dokumentumot meghamisított, hogy Walesa ne kaphassa meg a Nobel-díjat. Meghalt Maurice Jarre, világhírű francia zeneszerző. A 84 éves művész Los Angeles-i otthonában halt meg, rákbeteg volt. Maurice Jarre 3 Oscar-díjat is kapott, az Arábiai Lawrence, a Dr. Zsivágó és az Út Indiába című filmekhez írt zenéjéért. Jarre 2006-ban ünnepelte pályafutása 50. évfordulóját a Lyoni Auditoriumban fiával, a nem kevésbé neves Jean-Michel Jarre elektronikus zenésszel együtt. Utoljára az idén februárban jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor életmű aranymedvével tüntették ki a berlini filmfesztiválon. Szívesen dolgozna ismét Magyarországon Jirzsi Menzel. Az Oscar-díjas filmrendező ezt Dombóváron mondta, ahová egy közönség találkozóra jött. Menzel jelenleg Zágrábban dokumentumfilmet forgat. Dombóváron a Sörgyári kapricsot vetítették, amiről azt mondta, még az Oscar-díjnál is sokkal nagyobb elismerés számára, hogy a filmben látható Sörgyárat a Cseh Műemlékvédelmi Hivatal éppen a film miatt vásárolta meg és újította fel.
Ez volt a brazil film.
Egy filmes világjáték kapcsán érkezett tavaly Magyarországra Jirzsi Menzel. Zsűritag volt, így ismerkedett meg a szervezőkkel. A Tolnamegyei Dombóvár nem egy világváros, mégis szívesen jött.
Első szóra jött, és különböző programokat mondott le, hogy itt lehessen Dombóváron.
Felvegyük oda, menjünk oda a kávézóba.
Egy kávézót szemeltünk ki az interjú elkészítéséhez. Itt kiderült, hogy Dombóvár mégsem Prága.
Ide nem mehetünk be? Nagyon
kéne. Jirzsi Menzellel egy padra szorultunk, itt tudtunk néhány szót váltani.
Mindenhova elmegy, ahova elhívják?
Ahova a barátaim hívnak, mondta. A rendező a régmúltról beszélt, és arról, hogy a mai fiatalok már nem olyanok, mint régen. Volt egyfajta kulturális élet Kelet-Európában, de a mai fiatalok már nem vevők erre. A napilapok, tévék és rádiók kimosták az agyukat. Azt sem tudják, hogy Bohumín Rabál 95 éves lenne, ma ha élne. Így már az sem biztos, hogy pont én hiányzok nekik, vélekedett. Bent a művelődési ház termében mégis számos fiatal gyűlt össze. Egy diák színjátszó fesztivál zajlott nemrég, onnan jöttek a Sörgyári kapricsó vetítésére. Dani például 17 éves és valóban imádja a cseh kultúrát, Menzel filmjeit.
Rabál könyvei is örökérvényűek szerintem, és mindig tud újat mutatni. Tehát egy olyan zseniről beszélünk, aki szerintem mindig meg tud újulni, és még mindig van mondani valója.
Estig tartó kötetlen beszélgetés indult ezután a Kisváros Művelődési Házában, filmről, könyvekről, az életről. A padot, ahol az interjúk készültek, hamarosan Jirzsi Menzel padnak fogják hívni a rendező tiszteletére.
Legalább 22 szurkoló meghalt, és több mint 130-an megsérültek tegnap este az Elefántcsontparti főváros egyik stadionjában egy labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen kialakult tülekedésben. A tragédia közvetlenül az Elefántcsontparti és a Malawi válogatott mérkőzése előtt történt. A sportminiszter szerint a kínreket jegy nélküli szurkolók megostromolták a sportlétesítmény egyik bejáratát. Ekkor omlott le az épület egyik fala, és ez pánikot okozott. A rendőrség könyvgázt vetett be a szurkolók ellen, ami csak fokozta a riadalmat. Jönnek a sporthírek, Szántó Dávidé a szó.
Köszönöm szépen. 6 nappal Ocskai Gábor halála után megszólalt az édesapa is. Idősebb Ocskai Gábor megköszönte a támogatást, és egymásra mutogatás helyett összefogásra szólított fel.
Alba Volán 19. Ezután így hívják a fehérvári jégkorong csapatot, amely legendás centere messzámával is emlékezik ifja Bocskai Gáborra, akit szerdán 1:45-től ravataloznak fel az immár nevét viselő jégcsarnokban. Bocskai Gábor a boncolás szerint heveny szívelégtelenségben hunyt el, sokan emlékeznek rá, hogy 2004-ben diagnosztizálták nála először a szívproblémákat.
Hogyha akkor a Gábor nem kapja vissza a játékengedélyt, akkor beláthatatlan következményei lettek volna. Lehet, hogy nem ilyen tragikus, mint amit most megértünk, de ezt az idő úgyse fogja tudni megválaszolni soha.
Válogatottunknak ebben a hihetetlen lelkiállapotban kell nekiállni a munkának. Ma ugyanis eljött az a nap, amit a hoki barátok jó 70 éve vártak. Csapatunk megkezdte felkészülését az A csoportos világbajnokságra.
Káposztás Megyeren a jégkorong válogatott megkezdte felkészülését a svájci világbajnokságra, pontosabban egyelőre a Finnország elleni eheti mérkőzésekre. Igaz, a játékosok gondolatai jelen helyzetben valószínűleg ennyire sem járnak előre.
Életünk egyik legnagyobb kihívása előtt állunk. A következő napok nagyon nehezek lesznek, de meg kell próbálnunk lépésről lépésre haladva feldolgozni a tragédiát. Magunkra kell vennünk Gábor legendás küzdőszellemét, és akkor sikerülni fog.
A kapitány dolgát tovább nehezíti, hogy német klubcsapata számára még tart a rájátszás.
Bár egyszerre nem lehetek két helyen, szerencsére remek segítőim vannak itt Magyarországon. Vagyis ha most egy-két napot nem a csapattal töltök, az remélhetőleg nem látszik majd meg a teljesítményünkön.
Már csak 2 nap és foci válogatottunk számára jön az újabb sorsdöntő VB-selejtező. Az albániai hősök egy nap pihenés után ma neki gyűrköztek a felkészülésnek a szerdai Málta elleni meccsre.
A kapitány mosolyára továbbra is a titokzatos jelző illik leginkább. Ervin Koeman sem a stratégiáról, sem az összeállításról nem árult el semmit. Juhász Roland eltiltás utáni visszatérését lehetségesnek nevezte. Dárdai eltiltás miatti pótlására 2-3 variációt is elképzelhetőnek tart. A taktikát ezúttal is az ellenfélhez kívánja alakítani a holland mester, mert nem gondolja, hogy olyan erősek lennénk, hogy saját játékunk minden esetben elég lenne. Egy Kuma mondás, minden csapat olyan, amilyen az utolsó meccsén volt, magyarán bizakodhatunk.
A csapat egy része az edzés előtt is focival kapcsolódott ki, pontosabban részt vett egy egészen különleges felmérésem.
Ki a leggyorsabb magyar csatár? A kérdés eldöntésére szervezett külön versenyen kiderült, a magyar futballisták egy szűkőben járnak a legnagyobb sztárokkal, mostantól ugyanis ugyanazt a lábbelit viselik, mint az aranylabdás Cristiano Ronaldo.
Fontos a cipő is, meg hát ugye nem mindenek előtt a sikerek, mert hát ezért játszunk ezt a játékot, hogy ilyen sikereket érjünk el. És ahogy szerintem Albán erős lehetett látni, hogy iszonyatosan együtt van a csapat, mert ezt a mérkőzést, meg az utóbbi időben a mérkőzéseket, amiket megnyertünk, azokat mind úgy nyertük meg, hogy egységes volt a csapat. És a mai nemzetközi mezőnyben csak így lehet mérkőzéseket nyerni, hogy nagyon egységesek vagyunk.
A versenyt egyébként Rajci Péter nyerte, aki a válogatottba kerülésért is szívesen megküzdene Halmasival és Priskinnel.
Tarolt a bajnok MTK a hivatásosok díjátadó ünnepségén. A szakma szavazatai alapján a legjobb kapus, a legjobb játékos, a legjobb edző, a legjobb utánpótláskorú játékos és a legjobb légiós díját is a kékfehérek vihették el.
Egymást díjazták a futballisták. A hivatásos labdarúgók szervezetének hétfő délelőtti közgyűlésén átadták a játékosok szavazatai alapján a tavalyi idény legjobbjainak járó díjakat. Vég Zoltán 3-szor lett az idény legjobb kapusa.
Ezt különösebb nagy becsben tartom, mivel ez a játékosok és a közvéleménynek a díja, úgyhogy ez mindig egy fokkal többet ér, mert ugye azok díjaznak minket, akik ellen játszunk, és akikkel játszunk. A tavalyi évben kapcsolatban szerintem a Kanta Józsi volt egyértelműen, aki ugye bajnoki címhez vezette az MTK-t. Nagyon nagy része volt abban, hogy a csapat megnyerte a bajnokságot, én őrá szavazni.
A többiek is őrá szavaztak, az évjátékos a címet Kanta József vehette át.
Véget ért a Miami menetelés Szávai Ági számára. A magyar teniszező a 8-ad döntőben 6-2-6-4 arányban kapott ki a fehér orosz Azarenkától. 80 éves korára keresztszülő lett Rózsa Völgyi István, az 50-es, 60-as évek legendás középtávfutója, igazán szép születésnapi ajándékot kapott az Atlétikai Szövetségtől.
80. születésnapi alkalmából a 7-szeres világ és 8-szoros Európa csúcstartó középtávfutóról, Rózsa Völgyi Istvánról nevezték el a tatai atlétika pályát. A kivételes sportembert korábbi öt tusázó tanítványai és a Magyar Atlétikai Szövetség köszöntötte, valamint barátokkal emlékeztek a felejthetetlen sikerekre. A legendás győzelmek közül az egykori világklasszis számára az 1960-as olimpiai bronzérem a legkedvesebb.
Megbosszultam a 56-ot, mert ott kiestem sajnos, és azt mondtam akkor, hogy 60-ba dobó kell lennem, és ez sikerült is.
A köszöntés után a fiatalok 1500 méteren versenyezhettek a Rózsavölgyi István atlétikai pályán.
Sporthírekkel legközelebb, majd holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket.
Most pedig időjárás jelentés következik Visi Károlytól.
Jó estét kívánok! A hét végén sok felhővel és esővel érkező időjárási frontrendszer felhőzete csak nagyon lassan távolodik kelet felé, ugyanis lassan távolodik maga a frontrendszer is, de egyre inkább elhagyja a Kárpát-pedencét, és a mi időjárásunkat a Kárpát-pedencétől északra kialakuló magas légnyomású terület szárazabb levegő alakítja majd a következő napokban, így mindenképp több napsütésre, tavasziasabb időre számíthatunk. Az igazán meleg levegő azonban egyelőre még csak a Balkán-félsziget déli részét ért el, az igazán hideg levegő azonban egyre inkább visszahúzódik az Ural térségébe. Itt a Kárpát-medencében az éjszakai órákban csökken a felhőzet, de elvétve főként délen és keleten még számítani kell esőre, zápor esőre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 3 és 8 fok között alakul, tehát fagymentes lesz az éjszaka. Holnap napközben délen több lesz a felhő, északon több lesz a napsütés, főként délen, délkeleten kell számítani, elszórtan kisebb esőre, zápor esőre, sőt délkeleten itt-ott zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon általában 13 és 16 fok között alakul, időnként kissé megélénkül az északkeleti szél. Időnként élénk északkeleti szélre számíthatunk a Dunától keletre is. Itt a középhegység térségében 15-16, az Alföldön 16-18 fok körül lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet. A következő napokban egy kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtökön, pénteken általában 14 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk a kora délutáni órákban, de itt-ott akár a 20 fokot is elérheti a kora délutáni hőmérséklet. Az éjszakák fagymentesek lesznek, felhőzetben és csapadékban változékony lesz az időjárás, és elszórtan továbbra is kell számítani záporesőre. Eleinte időnként még élénk lesz az északkeleti szél, a hét vége felé a szél mérséklődik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Fájdalmas válságprogramot ígért a kormányfőjelölt, Bajnai szerint minden családot érinteni fog, de lesz eredménye. Váratlanul eladta MOL részvényeit az OMV, egy bizonytalan tulajdonosi hátterű orosz olajcég a vevő. Nem kap állami segítséget a Chrysler és a General Motors, utóbbi vezérigazgatóját is azonnal lemondatták. Itt az M2-n hamarosan láthatnak egyet a 2009-es Eurovíziós dalverseny klipjeiből. A verseny kezdetéig ugyanis minden nap bemutatunk egy dalt a híradó után. Ma Andorra dalát nézhetik meg. Híradó legközelebb az M1-en lesz. Az estében várom Önöket.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Tartsanak velünk, 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Talán vége az álmokfutásnak. Herényi Károly az MDF elnök helyettese. Megosztott az SZDSZ. Gulyás József ügyvívből. Eladó a Vasas résztulajdona. A Sportpluszban Gyárfás Tamás vendége Kemény Dénes és Markovics László. Politológusi helyzetelemzés. Kent Tamás a Századvég és Magyar Kornélia a Progresszív Intézet képviselője. Titkos hatalom. Kati Marton.
Dr. Kürti Sándor lesz a vendégem, a világhírű, nyugodtan használtam ezt a kifejezést, a világhírű Kürt cég, adatmentő cég főnöke, tulajdonosa, résztulajdonosa. Egy mondatot idéznék a műsorból. Ha a Svájcban késik a vonat, annak két oka lehet. Vagy a vonat nem svájci, vagy az óra. Ez pedig egy üzleti filozófia.